A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetnek azon tagjait, akik most interneten keresztül figyelik, részt vesznek a közvetítésben, az Isten tiszteleten. És szeretettel köszöntöm mindazokat, akik esetleg nem gyülekezetünk tagjai, de rátaláltak erre a honlapra az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 165. dicséretünk első versét énekeljük. Dániel próféta könyvének 11. részéből.
A méd Dáriusz első esztendejében én is ő mellette álltam, hogy erősítsem és támogassam. Most pedig kijelentem neked az igazságot. Íme még 3 király támad Perzsiában, a negyedik pedig nagyon meggazdagodik, és mindenkinél gazdagabb lesz. És amikor gazdagsága által megerősödik, mindent megmozgat Görögország ellen. Akkor egy erős király támad, nagy hatalommal uralkodik, és tetszése szerint cselekszik. De alig, hogy fellép, összeomlik a birodalma, és felosztják azt az ég 4 széle szerint. De nem az utódaira száll, és nem lesz akkora hatalmuk, mint amellyel ő uralkodott, mert részekre szakad a birodalma, és másoknak adatik, nem nekik. A déli király megerősödik, de az egyik vezére fölébe kerekedik, és ő fog uralkodni. Birodalma nagy birodalom lesz. Majd esztendők múltával szövetkeznek, a déli király leánya hozzámegy az északi királyhoz a kiegyezés érdekében. De karjának erejét nem tudja megtartani. Nem állhat meg sem ő, sem az ő hatalma. Hanem kiszolgáltatják őt, kísérőit, és azt, aki nemzette és gyámolította őt abban az időben. De helyére lép az ő gyökerének hajtása közül egy, aki a hadsereg ellen vonul, majd az északi király erődje ellen megy, és beveszi, és hatalmaskodik fölötte. Egyiptomba hurcolja isteneiket, bálványaikat, drága arany és ezüst edényeiket, és néhány esztendeig erősebb lesz, mint az északi király. Az ugyan betör a déli király országába, de vissza kell térnie a maga földjére. Ám fiai fölfegyverkeznek, nagy sereget gyűjtenek, amely eljön, ellenállhatatlanul beözönlik, majd tovább vonul. Később visszatérnek, és az erődítményig jutnak el. A déli király erre haraggal kivonul, és megütközik az északi királlyal. Az nagy sereget állít vele szembe, de a seregek ennek a kezébe kerül. És miután elfogták a sereget, fölfúvalkodik a szíve, és bár sok ezret letipor, mégsem marad meg a hatalma, mert az északi király újabb sereget állít ki, az előbbinél nagyobbat, és néhány esztendő múlva újból felvonul nagy sereggel, jól felszerelve. Azokban az időkben sokan támadnak a déli király ellen. Néped erőszakos fiai is fölkelnek, hogy beteljesítsék a látomást, de elhullanak. Mert eljön az északi király, töltést emel, és beveszi a megerősített várost. Dél seregei nem állhatnak meg előtte. Válogatott népének sem lesz ereje, hogy ellenálljon. Az, aki rátör, kénye kedve szerint cselekszik, és senki sem lesz, aki ellene álljon. Megtelepszik a kívánatos országban, és az megsemmisül az ő kezétől. Azután azt tűzi ki maga elé, hogy bevonul egész országának erejével. A megegyezés szándékával hozzáadja az asszonyok leányát, hogy romlását okozza. De az nem áll mellé, és terve nem valósul meg. Majd arcát a szigetek felé fordítja, és sokat elfoglal közülük. De egy vezér véget vett gyalázatosságának, úgy, hogy megfizet neki gyalázatosságáért. Azután arcát saját országának erődítményei felé fordítja. De megbotlik, elesik, és semmivé lesz. Az, aki a helyére lép, adószedőt küld a kívánatos országba. De rövid időn belül elpusztul, ám nem harag miatt és nem viadalban. Támad helyette egy utálatos, akinek nem adnak királyi méltóságot, hanem alattomban jön, és hízelkedéssel szerzi meg az országot. A beözönlő seregek szétszóródnak előtte, és megsemmisülnek, még a szövetséges fejedelem is. Mert amióta barátságba került vele, családul cselekszik ellene. Rátör és legyőzi egy kevés emberrel. Alattomban még az ország leggazdagabb részeibe is behatol, és olyat tesz, amit sem atyáinak atyái nem cselekedtek. Prédát, zsákmányt és kincseket osztogat közöttük, és az erődítmények ellen is tervet kohol, de csak egy ideig. Azután fölindul erejében és bátorságában, és nagy sereggel a déli király ellen fordul. A déli király is harcra készül, nagy és igen erős sereggel, de nem állhat meg, mert cselhez folyamodtak ellene. Azok pusztítják el őt, akik kenyerét eszik. Serege elszéled, és sokan hullanak el sebesülésük miatt. Ennek a két királynak a szíve gonosz forral. Egy asztalnál ülnek, mégis hazudnak egymásnak, de siker nélkül, mert eljön a vég a kijelölt időben. Azután visszatér országába nagy gazdagsággal, szíve azonban a Szent Szövetség ellen fordul, és ellene tesz, majd visszatér országába. A rendelt időben újra dél ellen vonul, de most nem úgy történik, mint ahogyan először volt, mert a kittiek hajói ellene támadnak, erre megijed, visszatér, a Szent Szövetség ellen dühöng, és ellene cselekszik. Ismét azok felé fordul figyelme, akik elhagyták a Szent Szövetséget. Megjelennek seregei, és megfertőztetik a szent helyet, az erődítményt. Megszüntetik a mindennapi áldozatot, és fölállítják a pusztító utálatosságot. Azokat, akik gonoszul cselekesznek a szövetség ellen, hízelgéssel, hitszegésre csábítja. De az Istenét ismerő nép felbátorodik, és tetrekél. A nép közül az értelmesek sokakat oktatnak, de egy ideig elhullnak fegyver, tűz, fogság és rablás miatt. És miközben elhullanak, egy kis segítséget kapnak, mire sokan képmutatásból csatlakoznak hozzájuk. Lesznek, akik az értelmesek közül is elesnek, hogy megpróbáltassanak, megtisztítassanak, és megfehérítessenek a végidejéig, mert még nincs itt a rendelt idő. Ez a király azt tesz, amit akar. Fölfúvalkodik, nagyobbnak tartja magát minden istennél, és az istenek istene ellen is vakmerően szól. Mindaddig sikerülnek is dolgai, míg be nem telik a harag. Mert ami el van határozva, az meg is történik. Nem gondol atyáinak isteneivel, nem gondol az asszonyok kedvencével, egyetlen istennel sem, hanem mindegyiknél nagyobbnak tartja magát. Ezek helyett az erődök istenét tiszteli. Olyan istent tisztel arannyal, ezüsttel, drágakövekkel és becses ajándékokkal, akit atyái nem is ismertek. Az erődített városokban így cselekszik az idegen istenek nevében. Aki hódol neki, annak nagy tekintét juttat, és hatalmat ad neki sokak fölött. A földet pedig szétosztja jutalomként. De a vég idején összecsap vele a déli király, az északi király pedig, mint a forgószél, úgy támad rá szekerekkel, lovasokkal és sok hajóval. Betör az országokba, előzönli őket, és végigvonul rajtuk. Bevonul a kívánatos országba, és sokan elesnek, de Edom, Moab és Ammon fiainak a színe java megszabadul a kezéből. Kiterjeszti kezét az országokra, még Egyiptom sem menekülhet meg. Birtokba veszi Egyiptom arany és ezüst kincseit, és minden drágaságát. Líbiaiak és kusiták is lesznek kíséretében. De megriasztják őt a keletről és északról jövő hírek, és nagy haraggal kivonul, hogy sokakat elveszítsen és megöljön. fölállítja a sátorpalotáját a tenger és az ékes szent hegy között. De aztán vége lesz, és senki sem segíthet rajta. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy elénk tártad ezt a sok-sok igét, ezt a sok-sok számunkra nehezen érthető igéket, de köszönjük, hogy tudhatjuk ezekből is, hogy bár a hatalmasságok jönnek-mennek, egyik így, egyik úgy uralkodik, de mindegyik a te kezedben van, mert neked adatott minden hatalom menjen is földön. És köszönjük, hogy ezek a háborús időszakok, hatalmasságoknak a pusztításai mégsem áthatnak olyan értelemben, hogy igaz az az ige, hogy akik Istent szeretik, minden a javukra van. Hogy megfehérítessünk, megpróbáltassunk sokan, akik ismerik a te nevedet, Uram. Hálát adunk neked, hogy ismerhetjük a te nevedet. Hálát adunk neked, Úr Jézus, hogy te meghaltál értünk a kereszten, és nem bűneink szerint ítélsz bennünket. És mindez, ami történik most velünk, próbául, megfehérítésül van. Add, Urunk, hogy minél több ember szívéhez ez a sok nyomorúság által eljusson a te evangéliumod. Hisz azt mondja a te igéd, hogy szorongattatással megnyithatod a mi füleinket, és a világ fülét is. Hálát adunk neked, Urunk, hogy most is hangozhat a te igéd, te legyél az ige hirdetőjével, és velünk a hallgatókkal, hogy bátorságot vehessünk mi is, és halljunk téged, és megcselekedhessük mindazt, amit te üzensz most nekünk. Hadd halljuk, Uram, szólj, kérünk. Ámen.
Ámen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből, a 4. rész 25. verséből hirdetem nektek. Ez a vers Jézus Krisztusról szól, aki halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért. Ámen. Az ige hirdetésére készülve a 161-es számú dicséretünk első versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek az ő üzenetét, írva található Dániel próféta könyvének 11. részében. Ezt a hosszú igeszakaszt természetesen nem olvasom fel még egyszer, de ezt szeretném összefoglalni, szintén Dániel próféta könyvének 10. részéből az első vers második feléből. Igaz ez a kijelentés, és nagy háborúról szól. Ő megértette a kijelentést, és így megértette a látomást. Ámen. Kedves testvérek, Bartók egyetlen operájában, a Kékszakállú herceg várában a tragikus vétség Judit fékezhetetlen kíváncsisága. Egyre újabb és újabb ajtók mögé szeretne bepillantani, egyre újabb és újabb titokról fellebbenteni a fájtlat, és éppen ez lesz a végzete. Hát, kedves testvérek, mi ne essünk ebbe a hibába. Először szeretnék néhány előzetes megjegyzést elmondani erről az ige szakaszról, aztán szólnék a fizikai küzdelemről, harmadjára a harcról a szellemvilágban, negyedjére titkokról és kijelentett dolgokról, végül ötödjére a történelem céljáról és értelméről. Tehát először néhány előzetes megjegyzés következik, legelőször is a mai ige magyarázásáról. Végig lehetne ugyanis venni az egész történetet pontról pontra, ugyanis exaktul leírja a valóságot, profécia gyanánt évszázadokkal előre. A Szeleukida és a Ptolemaioszi királyok küzdelmét a hatalomért, de úgy gondolom, hogy egy ige hirdetésnek nem az a feladata, hogy történelem órát utánozzon. Másodjára szintén előzetes megjegyzésként a proféciák sajátosságairól szeretnék szólni. Erről már az elmúlt években sokszor beszéltünk, de most hadd elevenítsem fel néhány gondolat erejéig. Csak nem minden proféciáról el lehet mondani, hogy két feltűnő jellemzője van, az egyik a többszörös beteljesedés, a másik pedig a jövőbeli történések közötti váratlan és nem jelzett ugrások léte. A proféciák nagy részének kétszeres, sőt háromszoros beteljesedése is van. Például Jeremiás jövendőlése a fogság 70 évéről hamarosan bekövetkezett. Tehát amikor Jeremiás elmondta ezt a proféciát, akkor már benne voltak a babiloni fogságban honfitársai nagy része legalábbis, és azt jövendölte, azt profétálta, hogy 70 esztendeig fog tartani ez a fogság, és valóban így történt, hiszen a fogoly nép Círus perzsa király rendelete nyomán Krisztus előtt 538-ban visszatérhetett hazájába. De éppen két hete a vasárnapi istentiszteleten láttuk Gábriel angyal magyarázatát ugyan erről a proféciáról, Jeremiás 70 évéről, ugyanis Gábriel ezt úgy magyarázta, Isten angyala, hogy 70 évhétről van szó, melyben szó esik a messiás elpusztításáról, mely Krisztus előtt 444-hez képest 69 évhétre, azaz Krisztus után 30-ban vagy 33-ban Jézus Krisztus kereszt halálában teljesedett be. Tehát látjuk, hogy ez a Jeremiás profécia két körben is beteljesedett. Ugyanakkor a proféciákban nagy ugrásokat is tapasztalhatunk. Például éppen ebben a dánieli proféciában a 69. évhét után nem közvetlenül jön a 70. évhét, mert közbe jött az egyháznak a korszaka, és a 70. évhét csak a végidőkkel közelít el. Végül egy harmadik előzetes megjegyzés néhány történeti megfontolásról. Ugyanis néhány megjegyzést mégiscsak kell tenni a leírt történettel kapcsolatosan. A második versben ezt olvassuk, most pedig kijelentem neked az igazságot, íme még három király támad Perzsiában, a negyedik pedig nagyon meggazdagodik, és mindenkinél gazdagabb lesz, és amikor gazdagsága által megerősödik, mindent megmozgat Görögország ellen. A tizedik fejezet tudósítása szerint ennek a proféciának, azaz angyali üzenetnek az elhangzásának az időpontja Círus perzsa király harmadik esztendeje. És Círust valóban három király követte, Kambüszész, az úgynevezett Álszmerdisz, és első Dárius, aki kétszer is hadat indított Görögország ellen. A negyedik, mindegyiknél gazdagabb király, első Xerxész volt, aki egy óriási hadjáratot vezetett a görögök ellen, de a szalamiszi tengeri ütközetben végzetes vereséget szenvedett. Erről szól a második vers. Ezután következik egy 130 esztendős ugrás, és a történet Nagy Sándorral és utódaival folytatódik. Akkor egy erős király támad, nagy hatalommal uralkodik, és tetszése szerint cselekszik, de alig, hogy fellép, összeomlik a birodalma, és felosztják azt az ég négy szele szerint. De nem az utódaira száll, és nem lesz akkora hatalmuk, mint amellyel ő uralkodott, mert részekre szakad a birodalma, és másoknak adatik, nem nekik. Nagy Sándor korai halála miatt birodalma négy hadvezérére szállt, Ptolemaioszra, Kasszandroszra, Lüsimakhoszra és Szeleukoszra. Négy királyság alakult Nagy Sándor birodalmából, de ezek közül is két királyság különösen nagy hatalomra tett szert, a Ptolemaioszok és a Szeleukidák királysága. És itt kezdődött el a két királyság harca, egészen a 39. versben az igében, és a történelemből is ismerjük ezt a harcot. Különösen is sokat foglalkozik Dániel 4. Antiókosz Epifánesz erőszakos és Isten káromló uralmával. A 40. verstől kezdve viszont az utolsó évhét eseményei következnek, melyek még előttünk állnak, az Antikrisztus fellépése és kegyetlen tombolása, ez egy körülbelül 2200 éves ugrás a történetben. Ezért kezdődik így a 40. vers, de a vég idején összecsap vele a déli király, az északi király pedig, mint a forgószél, úgy támad rá. Tehát akiről szó van, az sem nem Ptolemaida, sem nem Szeleukida, ő maga az Antikrisztus. E hosszúra nyúlt előzetes megjegyzések után lássuk a történetet, először is a fizikai küzdelmet. Na, éppen ez az, amit különösképpen nem szeretnék részletezni, hiszen már az előzetes megjegyzésekben is sokat elmondtam magáról a történetről. Mindenesetre az igaz, amit a közismert mondás így fogalmaz meg, a történelem a háborúk története. Az egész 11. rész nagy hadakozás, nyílt ellenségeskedés és titkos cselvetéseknek a sorozata. Hadakozások, ellenségeskedések, cselvetések. Kedves testvérek, az a kérdés, hogy vajon a mi életünk, akár úgy is, mint hívő embereknek az élete, vajon nincsen tele hadakozásokkal? Nincsenek hadakozások generációk között, hogy az apák nemzedéke már nem tudja megérteni a fiak nemzedékét, még akkor sem, hogyha szülők és gyermekek egyaránt hívő emberek? Nincsenek hadakozások anyós és menny között? Sajnos még hívő emberek között is vannak nyílt ellenségeskedések és titkos cselvetések is. Isten őrizzen meg bennünket ezektől. Mindenesetre vegyük tudomásul, hogy minden földi hadakozás mögött a láthatatlan világban is háború folyik. Egy harc a szellemvilágban. Ezt már a múlt vasárnapi igében is láthattuk. A múlt vasárnapi ige szakasz így fejeződött be, és ha végzek, ja igen, most visszatérek, hogy küzdjek a perzsa fejedelem ellen, mondja Gábriel. És ha végzek, Görögország fejedelme jön. De megjelentem neked azt, ami föl van jegyezve az igazság könyvében. Senki sincs, aki velem tartana azok ellenében, csak Mihály, a ti fejedelmetek. És a mai ige is így kezdődik. A méd Dárius első esztendejében én is ő mellette álltam, hogy erősítsem és támogassam. A birodalmak mögött tehát démon fejedelmek állanak, és a választott népnek is van angyala, Mihály, a ti fejedelmetek, ahogyan az angyal nevezi. Az a küzdelem, ami a világban folyik, a sátán és Isten közötti küzdelemnek a lenyomata. Ugyan tudjuk, hogy a sátán a Golgota óta legyőzött ellenség, de még folytatja utóvét harcait egészen a teljes pusztulásig. Minden ideológiai harc mögött ott van a küzdelem a láthatatlan világban. És ezért nem kis jelentőségű a gendervita, nem kis jelentőségű az LMBTQ ideológia harcos nyomulása. Már a gyermekek behálózásának kísérlete akár mesekönyvek révén is. Óriási küzdelem folyik a szellemvilágban, és nem mindegy, hogy mi melyik oldalon állunk. És ezt az ideológiai küzdelmet láthatjuk szerte a világon, akár az Európai Unióban, akár konkrétan Lengyelországban, vagy az Egyesült Államokban. Ez nem azt jelenti, hogy az egyik oldal mögött démonok vannak, a másik oldal mögött pedig angyalok lennének, hiszen azért az angyal azt mondja, hogy először a perzsa király ellen kell hadakoznom, aztán pedig a görögök királya következik, de az, hogy Isten és a sátán között küzdelem van, ami ugyan eldöntött, és végérvényesen legyőzetett a sátán, de azért mégis az utolsó időkben különösképpen is fog tombolni Isten ellen. És itt eljutottunk oda, hogy vannak titkok és kijelentett dolgok. Egy-egy bibliai szakasz magyarázatánál mindesetre óvatosnak kell lennünk. Az 5 Mózes 29.29-ben így olvassuk Mózes szavait, a titkok az úréi, ami Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a mi fiainké mindörökké. És ez kettős értelemben is igaz. Amit Isten elrejtett, abban ne kutakodjunk. Amit viszont kijelentett, azt nyugodtan tanulmányozhatjuk. Így van ez Dániel könyvével is. A kezünkben van, olvashatjuk és tanulhatunk belőle. Isten ugyanis előre közli a jövőre vonatkozó terveit, és azokat nekünk meg kell értenünk. Ezért van benne a Bibliában Dániel próféta könyve, ezért van benne Zakariás könyve, ezért van benne a Jelenések könyve. Sok minden nehezen érthető, de kijelentés, Isten kijelentése a végső időkről. Vallom, hogy mi már az utolsó időkben élünk, ahogyan Jézus is tanított az előjelekről, háborúkról, járványokról, tévtanításokról, és általános erkölcsi romlásról, hiszen erről olvashatunk Pálnál és Péter apostol leveleiben is. Az a kérdés, hogy egyáltalán vajon az egész történelemnek mi a célja és értelme, ennek a hadakozásnak is, amit itt a 11. fejezetben olvasunk. Miért van benne a Bibliában? Miért halad ezáltal is előre a történelem? Sokak szerint a történelemnek nincs célja, és így nincs értelme sem. Mások, a javíthatatlanul naív optimisták szerint a történelem egy állandó fejlődés, az emberiség javulásának a története. Hát nem éppen ezt látjuk magunk körül. Mi a történelem célja és értelme? A történelem célja Isten uralmának a megvalósulása. Földi szemekkel is látható módon Jézus Krisztus visszajövetele által. De amikor Jézus Krisztus visszajöveteléről beszélünk, akkor el kell mondani, hogy visszajövetel nincsen első eljövetel nélkül. Jézus majd visszajön, de nekünk őt úgy kell visszavárnunk, hogy érvényes legyen ránk nézve az ő első eljövetele is. Sokszor felszoktam olvasni ezt az igét, hadd olvassam fel ismét a zsidókhoz írott levél 9. részének 27.-28. versét. És amiképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és azután lesz az ítélet, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét eltörölje, másodszor pedig bűnhordozása nélkül jelenik meg azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Kik várják őt üdvösségükre? Az, akikre nézve már érvényes Jézus Krisztus első eljövetele, tudnélik, hogy eltörölte a bűneiket. Mert Jézus azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy magára vállalja a mi Istentől elszakadt állapotunkat, és helyreállítson bennünket. Minden élőhitű gyermeke pedig várja őt üdvösségére. És amikor előre nézünk, vagy amikor magunk körülnézünk ebben a világban, akkor ne depresszió fogjon el bennünket, ne a kilátástalanság érzése, hanem úgy, ahogyan Lukácsnál is olvassuk, amikor mindezeket látjátok, emeljétek föl a fejeteket, mert közeledik a ti megváltásotok ideje. Amen. Isten igére válaszként a 393. dicséret első versét énekeljük. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, megvalljuk, hogy annyira ijesztő mindaz, amit magunk körül látunk és tapasztalunk, és annyira ijesztő az, hogyha előre nézünk, és várjuk azt, ami minden ember számára rettenetes, de olyan jó a te biztatásodat hallani, hogy emeljük föl fejünket, mert mindezek a nyomorúságok a vajudás kínjainak a kezdete, ahogyan Úr Jézus, te mondtad a végidőkről szóló prédikációdban. Köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy merre megyünk, tudhatjuk, hogy mi következik, tudhatjuk, hogy minden hatalom menjen és földön a tiéd. Ezzel a bátorsággal is biztonságban hadd bízzuk rád az életünket, hadd várjuk a te országod eljövetelét szemmel látható módon is. Kérünk, hogy ne várass soká, jöjj vissza hamar, úgy, ahogyan ígédben is olvassuk, hogy Maranata, Uram, jövel Jézus. Kérünk, hogy ezekben a járványos időkben te őrizd gyülekezetünket, te légy azok mellett, akik elkapták a fertőzést, akár gyülekezetünkből, akár Magyarországon, vagy az egész világon, végezd munkádat ezáltal, a járvány által is. Hozd el mindazt a jót, amit terveztél a te népednek, és kérünk, Urunk, hogy erősíts meg bennünket mindenestől. Különösképpen is kérünk azért a családért, amely az elmúlt héten búcsúzott el szerettétől itt a templomban, templomi búcsúztatás során. Kérünk, hogy erősíts meg őket, ajándékozz meg őket hittel, bizalommal, beléd vetett bizalommal és vigasztalással. Légy gyülekezetünkkel, és add meg, hogy amíg nem tudunk fizikailag találkozni, addig is az interneten keresztül, technikai problémák nélkül tudja mindenki követni az alkalmakat. Kérünk, hogy te könyörülj rajtunk, és amikor vége lesz majd a járványnak, te gyűjtsd egybe újra gyülekezetünk minden tagját. Tudjuk, Urunk, hogy te gyűjtöd a te népedet, légy áldott ezért. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg kegyelmesen a mi csöndben magunkban elmondott imádságokat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.